Sziasztok! Horváth Gábor vagyok. Ez itt a Számítógép Architektúrák tárgy online előadása. A mai előadás témája utasítás készlet architektúrák. Ez a videó a BMM mérnök informatikus BSC képzésének a tananyaga. Személyes használatra bárki szabadon megnézheti és birtokolhatja. A BMM villamosmérnöki és informatikai karán kívüli képzésekben csak a kar engedélyével lehet felhasználni. Az előző előadáson megtanultuk, hogy a Neumann architektúrájú számítógépeknek három komponense van. A CPU, a perifériák és a memória. Az utasításkészlet architektúrák a CPU-hoz kapcsolódik, a processzorok nagyon fontos jellemzője. Bizonyára mindenki találkozott már valamilyen szinten utasításkészlet architektúrával. Az x86 vagy az ARM, ARM-nak is hívják, egy-egy utasításkészlet architektúra. De mit is jelent pontosan ez? Az utasításkészlet architektúra a processzorok programozási felülete. Olyan, mintha a processzor modellje lenne. Egy kicsit hasonlít a szoftveres világban már talán sokak által megismert API-hoz, API-hoz, programozói interfészhez. Nagyon fontos szerepet játszik a hosszú távú bináris kompatibilitásban. Ugyanis, hogyha két különböző processzor ugyanaz az utasítás készlet architektúrát implementálja, akkor ugyanazokat a bináris programokat képesek futtatni mind a ketten. Jól is néznénk ki, ha vásárolnánk egy új laptopot, és minden egyes programot, beleértve az operációs rendszert is, újra kellene fordítani rá. Ugyancsak nagyon nehézkes lenne, hogyha minden egyes megjelenő processzorhoz újabb és újabb fordítóprogramokat kellene készíteni. Ehelyett az az elvárás, hogy minden egyes program, amit egyszer valaha egy utasításkészlet architektúrára lefordítottunk, futatható legyen az utasításkészlet architektúra későbbi implementációin is. Más processzor mikroarchitektúrákon is, melyek ugyanazt a programozó interfészt biztosítják kifelé a programok felé. De miből is áll egy ilyen utasításkészlet architektúra? Definiálja, hogy milyen utasítások tartoznak az utasításkészletbe. Milyen támogatott adattípusok állnak rendelkezésre a processzorban. Vannak processzorok, amik tudnak lebegőpontos számokat például kezelni, mások nem, és így tovább. Ez különböző utasításkészlet architektúrák ebből a szempontból eltérőek lehetnek. Ugyancsak specifikálja a regiszterek számát, a regiszterek típusait, a címzési módokat, majd meglátjuk, hogy ez egész pontosan mit jelent, milyen jelzőbitek vannak a processzorban, és ezeket hogyan kell lekérdezni, mikor állítódnak be, hogyan kell a perifériákkal kommunikálni, és miképpen zajlik a megszakítások és a kivételek kezelése a processzorban. Először is nézzük, hogy általános értelemben milyen összetevőkből áll egy utasítás. Ahogy itt az ábrán látjuk, egy tényleg a legáltalánosabb formátumban 5 része van egy utasításnak. Ebből az első, az a utasításnak a kódja, ez az opkód, ez meghatározza a műveletnek a típusát. Ebből a példában egy összeadás utasításról van szó. Utána következnek az operandusok felsorolva, közülük ott van, közöttük ott van két forrás, operandus és a céloperandus is. Tehát itt például az R1 plusz 42 lesz az elvégzendő művelet, az eredményt pedig majd az R2 regiszterbe fogja eltárolni a végén a processzor. És végül az utolsó mező pedig egy pointer tartalmaz, ami meghatározza, hogy a program hol folytatódik a memóriában, hol található a következő utasítás. Ez egy meglehetősen pazarló utasítás formátum. Ebből az 5 mezőből opkód, 2 forrásoperandus, 1 céloperandus és a következő lemutató pointer. Ebből különböző utasításkészlet architektúrák bizonyos mezőket el szoktak hagyni. Például nagyon könnyen elhagyható, és ezt minden egyes alkalommal el is hagyják, a következő utasítás címére vonatkozó mező, ez teljesen fölösleges, hiszen hogy ezt nem kell tárolnunk, by default minden utasítás után, miután végrehajtottuk, a soron következő, a memóriában utána található kerül sorra, tehát nincs szükség arra, hogy külön, explicit módon megmondjuk pointerrel, hogy hol található a következő utasítás. Tehát ez a túlnyomó részében az utasításkészlet architektúráknak, ez az összetevője az utasításoknak nincs. Már is csak 4 maradt. Ez még mindig pazarlónak tűnhet, ezért bizonyos architektúrák igyekeznek tovább redukálni az utasításoknak a méretét. Hát hogyan lehet ezt redukálni? Nyilván az utasítás kódját nem lehet elhagyni, hát muszáj megmondani, hogy mit végez az utasítás, tehát ez egy kötelező mező, itt nem tudunk spórolni. Van viszont 3 operandusunk, 2 forrás és 1 céloperandus, ezeknek a számával nagyon is lehet játszani, és szoktak is játszani. Vannak 3 operandusú architektúrák, ezekben az architektúrákban mind a 3 operandus része az utasítás formátumnak, Ennek megfelelően ezek az architektúrák képesek egy olyan műveletet leírni, amiben a két forrásoperandus és a céloperandus mind-mind különböző regiszterekre vonatkozik. Vannak ugyanakkor, ilyen például egyébként az ARM architektúra. Vannak ugyanakkor olyan processzorok, olyan utasításkészlet architektúrák, hogy egész pontosan fogalmazzak, melyek a három helyett csak kettő operandust tárolnak az utasításokban, ilyen például az x86. Ilyenkor úgy érik el ezt a megtakarítást, hogy az egyik céloperandus kötelező módon az egyik forrásoperandus kell, hogy legyen. Tehát itt, ahogy láthatjuk itt a példában, R1 nyíl, R1 plusz R2 típusú műveleteket lehet csak leírni így. Ez olyan, mint a C programozási nyelvben, csak a plusz egyenlő, mínusz egyenlő, per egyenlő, szor egyenlő utasítások állnának a mi rendelkezésünkre. Ez egy megszorítás. Így is lehet programot írni, minden programot meg lehet írni így, de adott esetben ez kényelmetlenebb lehet. A mérleg másik oldalán viszont az áll, hogy sokkal kompaktabb, kisebb utasításokból fognak a programok állni. Tehát megoldható, hogy csak két operandus legyen egy utasításban. Vajon tovább tudjuk vinni ezt a gondolatot az extremitásokig? Igen. Vannak egyoperandusú műveletek is, olyan architektúrák, amelyek egyoperandusú utasításokat tartalmaznak. Tehát, ha összeadás műveletről van szó, akkor csak egy ilyen R1 jellegű utasításokból álló programokat lehet velük írni. Ennek mi értelme van? R1-et mihez adunk hozzá, és hova tesszük az eredményt? Ilyen architektúrákban a háttérben mindig egy speciális, kitüntetett regiszter áll, amit úgy szoktak hívni, hogy akkumulátor, és implicit módon minden művelet az akkumulátorra vonatkozik. Tehát az R1 utasítás ezekben az architektúrákban azt jelenti, hogy processzor adja hozzá az akkumulátorhoz R1-et. És az eredményt tedd vissza az akkumulátorba. Három különböző formátum, három kettő és egy operandusú műveletek támogatásáról van szó. Nyilván, hogyha két regisztert össze akarok adni egy harmadikba, az a három operandusú architektúrákban egyetlen egy utasítással megoldható. Két operandusú architektúrákban két utasítás kell hozzá, először az R1-et, bocsánat, először az R2-t átmásolom az R1-be, utána meg hozzáadom az R3-at. Ezzel érem azt, amit akartam. Ha az architektúrám csak egy operandus műveleteket támogat, akkor pedig még egy utasításra szükség van, akkor három utasítás kell ennek az eléréséhez. Először el kell tárolnom az R2 értékét az akkumulátorba, utána az akkumulátor értékét meg kell növelnem R3-mal, majd ki kell olvasnom az akkumulátor értékét az R1 regiszterbe. Így tudom elérni ugyanazt, amit itt fönt a három operandusú esetben egyetlen egy sorral meg tudtunk oldani. Most pedig nézzük, hogy hogyan lehet kategorizálni az utasításkészlet architektúrákban felsorolt utasításokat. Egyúttal megismerjük az egész fél év során használt pseudo-assembly alacsony szintű szintaktikákat, melyben a művelet mindig egy nyíllal elválasztott jobb és bal oldalból áll, ahol a jobb oldalon található maga a művelet, bal oldalon pedig a cél, ahova az eredményt szálljuk. Minden utasításkészlet architektúrában vannak adatmozgató utasítások, egyik regisztert mozgatjuk egy másikba, memóriatartalmat mozgatunk regiszterbe, konstans regiszterbe, regisztert memóriába, és így tovább, nem akarom végsorolni mindet. Vannak ugyancsak aritmetikai és logikai utasítások, ahol valami matematikai műveletet, vagy valamilyen logikai műveletet végzünk, és ennek az eredményét utána eltároljuk, vagy egy regiszterbe, vagy egy memóriába, vagy bárhol máshova. Vezérlés átadó utasítások, amikor a programban nem a soron következő utasítás fog következni, hanem valahol máshol folytatja a futását. Ez az első jump-42, ez egy direkt ugrás, megmondjuk, hogy ugorj vissza 42 bájtot. A következő az egy úgynevezett feltételes direkt ugrás, megmondjuk, hogy 28-at lépjél előre, de csak akkor, hogyha az itt megfogalmazott feltétel teljesül. És ugyancsak vezérlés átadással jár egy szubrutin hívás, illetve a szubrutinból való visszatérés is. Mi a különbség a jump, mint ugrás, és a call, mint szubrutin hívás között? Nagyon egyszerű, a szubrutin hívás többet tud, itt van egy extra művelet a háttérben. Mielőtt a vezérlés átadás megtörténne, a call utasítás hatására a pillanatnyi program counter érték eltárolásra kerül a stackben. miért tesszük oda? Azért, hogy a return, onnan kivéve azt, vissza tudjon lépni oda, ahol a program megszakadt. Tehát a call és a return pár biztosítja azt, hogy a hívás pontjába vissza fog térni a vezérlés, a jump ilyet nem tud, a jump egyszerűen csak odaugrik a megadott címre, és onnan fog folytatódni a program. Veremkezelő utasítások, push-sal egy elemet tehetünk a verembe, legyen az egy regiszter értéke, vagy egy konstans, vagy bármi más. Poppal kivehetünk onnan valamit. Veremkezelő utasítást nem feltétlenül támogat minden architektúra, de a ma elterjedten használatos architektúrák szinte mindegyike implementálja ezt a képességet. IO műveletek. A 42-es periféria címre így küldhetünk egy adatot, ami az array regiszterből származik. Vagy a 42-es perifériából így olvashatunk be egy byte-ot, ami az array regiszterbe fog utána kerülni. Nem minden architektúra kezel IO műveleteket, sőt ma az a trend, hogy az legújabb architektúrák, amik mostanában jelentek meg, ilyenre már nem képesek. Persze nagyon jó kérdés, hogyha nincsenek IO utasítások, akkor hogy tudunk perifériát kezelni? Erre lesz megoldás, a következő alkalommal többek között erről is beszélni fogunk majd. Itt külön választottam a transzcendens függvényeket ebben a listában. Miért vettük ezeket külön, és miért nem tárgyaltuk együtt az aritmetikai és logikai műveletekkel? Azért, mert ezek lényegesen összetettebb műveleteket jelentenek, és nagyon sok utasításkészlet architektúra ezeket nem is támogatja. Ezeket szoftverből fogja összerakni, összeadás, kivonás és memóriában tárolt különböző táblázatok segítségével. Tehát, ha egy processzor támogat ilyet hardveresen, az egy igen komoly feature-nek számít. És persze van sok más egyéb apró cseprő művelet, egy millió ilyen van, például a interruptok engedélyezése, szoftver interruptok generálása és még így tovább. Ezeket most persze nem ki fogjuk hagyni, mert nem lesznek olyan fontosak számunkra. Az a mód, hogy az operandus hogyan van megadva az utasításban, ez az úgynevezett címzési mód. Egy kicsit félrevezető a neve, mert a címzéssel általában memóriaműveletekkel kapcsolatban szoktunk találkozni, itt pedig nem erről van szó. Itt az operandus címzése azt jelenti, hogy az operandus honnan van, hogy honnan szedjük az értékét. Hát több helyről is lehet. Lehet szó arról, hogy maga az operandus egy skalár szám. 42, 5, így tovább. Ilyenkor ez a skalár szám benne van, bele van ágyazva az utasításba magába. Ezek az úgynevezett immediate constant, beágyazott közvetlen konstans operandusok. Lehet az operandus regiszterben és lehet memóriában is. Vannak architektúrák, amik nagyon sokféle címzési módot kínálnak fel a programozó részére, és vannak olyanok, amik meg kifejezetten szűkmarkúak ebből a szempontból. Itt egy listát látunk, de csak tényleg példaként megmutatva, hogy nagyjából hogy néz ki egy ilyen felsorolás, miféle címzési módokat támogathat egy utasítás készlet architektúra, és itt a második operandus, az összeadásnak a második operandusa az, amin keresztül a címzési módokat megmutatjuk. Itt egy regiszterből származik a második operandus, ez egy regiszter címzés. Itt közvetlen konstans a második operandus, ez az immediate constant címzés. Itt ez egy úgynevezett direkt címzés, itt a memória tartalom lesz az operandus, de direktben megmondjuk, hogy melyik cím. 42-es cím, és ez a 42-es szám megint csak be van ágyazva az utasításba, viszi magával az utasítás ezt a számot, majd mindjárt meglátjuk közelebbről, hogy hogyan. És a memóriából ki kell olvasni az adatot, mielőtt az összeadást elkezdhetnénk. Regiszter indirekt címzés. A pointer maga, a memória cím egy regiszterből származik. Eltolt indirekt. Itt van egy regiszterünk, egy konstansunk, és a kettő összege fogja megmondani, hogy mit kell kiolvasni a memóriából. Ez már egy kicsit nyakatekertnek tűnik, de valójában ez az egyik leghasznosabb címzési mód. Fél év közben nagyon sokszor fogunk vele találkozni, látni fogjuk, hogy ez valójában hasznos. És vannak különféle egzotikus címzési módok is, melyek egyáltalán nem általánosak, de léteznek, tehát ezek tényleg van architektúra, ami ezeket implementálja. A memória indirekt, itt kiveszem, egy regiszterben van a pointer, kiolvasom a memória tartalmat, azt egy pointernek tekintem ismét, és a mentén is kiolvasom a memória tartalmat. Az lesz az operandusom. Erre már nehezebb elképzelni valós gyakorlati alkalmazást, de biztos volt oka annak, hogy ezt annak idején vezették bizonyos processzorokban. Indexelt, címzési mód, itt hasonló az eltolthoz, a különbség az, hogy két regiszter összege fogja a pointert megadni, ahonnan a memóriából ki kell olvasni az operandust. Annyit fűznék még ez a táblázathoz hozzá, hogy ezeket a címzési módokat nem várjuk el, hogy mindenki név szerint fölismerje. Sose fogunk olyat a számonkérések során kérdezni, hogy valaki mondjon példát regiszter indirekt címzésre, vagy itt van egy címzés, és mondja meg, hogy hogy kell ezt nevezni, mert ha ilyenről van szó, akkor az ember felcsapja az internetet, és megnézi, hogy miről is beszélünk. Viszont olyan feladat nagyon is lehet egy számonkérésen, hogy valaki soroljon fel négy vagy ötféle címzési módot, csak hogy lássuk, hogy tudja, hogy miről is van szó, amikor címzési módról beszélünk. Nézzük a vezérlés átadó utasításokat. Ezeket muszáj külön tárgyalni, mert ebből a szempontból elég sok különféle megközelítés van, és a körülöttünk lévő architektúrák is elég rendesen különböznek ebből a szempontból. Hogyha direkt feltétel nélküli ugrásról van szó, például jump minusz 28 az egy ilyen, akkor a cím összetevője az ugrásnak az esetek túlnyomó részében relatív cím. Ez azt jelenti, hogy mindig az aktuális pozícióhoz képest kell a cím, az ugrási címet értelmezni. Tehát ez a program counter értékét csökkenteni fogja a 28-al, és onnan fog folytatódni a program futása. Nézzük most a feltételes ugrásokat. Hogyan lehet megfogalmazni egy ugrási feltételt egy utasításban? Vannak olyan architektúrák, például az X86 ilyen, ami úgynevezett feltételkódokra alapozott vezérlés átadást használ. Ez hogy néz ki? Úgy, hogy az ugróutasítás nem képes feltétel kiértékelésre, hanem a feltételek kiértékelését egy külön utasításban kell elvégezni. Itt ebben a például megtörténik ebben a példában az R1 és az R2 regiszter összehasonlítása. Compare R1, R2. Amikor ez az utasítás végrehajtásra kerül, akkor látszólag semmi nem történik. Valójában a processzor belsejében előlünk rejtett flagek, jelzőbitek a megfelelő értékre be fognak állni. Tehát beáll például az a jelzőbit, hogy az R1 kisebb, mint az R2. De az R1 nem nagyobb, mint az R2, és az R1 nem egyenlő az R2-vel. Ezekhez a különféle kiértékelési eredményekhez különböző jelzőbitek tartoznak, flagek, és a Cooper utasítás hatására ezek beállnak valahogy. És a jumpnál, az ugróutasításnál a feltétel részben mi ezekre a jelzőbitekre fogunk tudni hagyatkozni. Tehát ez az utasítás azt fogja csinálni, hogy a label nevű címkére fog ugrani, persze relatív címzés értelmében, akkor, ha a greeter nevű jelzőbit beállt egyes értékre az előző összehasonlítás során. Tehát ez akkor fog ugrani, hogyha az R1 nagyobb, mint az R2. X86 így működik. Vannak architektúrák, ahol egy kicsikét a C programozási nyelvhez jobban hasonlító ugrás ugróutasításokat vezettek be. Például ez az úgynevezett feltételregiszterekkel megvalósított ugrás. Itt nagyon hasonlít az előzőhöz, tehát továbbra sem tudunk feltételt kiértékelni magában az ugróutasításban, de az a hely, ahonnan az ugrási feltételt vesszük, az egy általános célú regiszter lehet. Tehát össze tudok hasonlítani két regisztert, és a összehasonlítás eredményét bele tudom tenni egy általános célú regiszterbe. Az R1 nagyobb, mint R2 összehasonlítás értéke bele fog kerülni az R0-ba. Ez lehet ugye 1 vagy 0, attól függően, hogy teljesült-e ez a reláció vagy nem, pont ahogy a C programozási nyelvben. És később az ugróutasítás ellenőrizni tudja, hogy egy általános célú regiszterben nulla szerepel-e, mert akkor nem kell elvégezni az ugrást, vagy nem nulla szerepel ott, mert akkor ugrás az szükséges lesz. A különbség az előzőhöz képest annyi, hogy az előzőnél egy rejtett, nem exponált jelzőbit fogja őrizni az összehasonlítás értékét, itt pedig egy általános célú regiszter, amivel később számításokat is tudunk végezni, majd azok után tudjuk felhasználni, ugyanúgy fel tudjuk használni az ugrási feltétel céljára egy ilyen feltételes ugróutasításnál. Tehát ez már tényleg egy ilyen C-szerű konstrukció. Ritka, de létező alternatíva az úgynevezett összehasonlítés ugrik megoldás is, amikor a processzor támogat olyan ugróutasítást is, melyben a maga a kiértékelés, a feltétel kiértékelés és az ugrás egyaránt szerepel. Ebben a fél évben, a továbbiakban, amikor majd megismerkedünk a processzor belső felépítésével, akkor azt fogjuk feltételezni, hogy ilyen formátú ugróutasításaink vannak. Ez a legegyszerűbb, és nekünk pont emiatt erre esett a választásunk. Predikátumok. Nem feltétlenül ismert ez a fogalom mindenki számára, mert az x86 architektúra például nem támogat predikátumokat semmilyen formátumban. A predikátum nem más, mint egy feltételhez kötött utasítás. Például itt látunk egy összeadó utasítást, az R2 értékét a 32-vel meg szeretnénk növelni, de csak akkor, hogyha a P2-es predikátum regiszter, ami egy jelzőbit, egy egybites regiszter, egyet tartalmaz. Ha a P2 nulla, akkor ez a művelet nem kerül végrehajtásra a processzorban. Tehát a predikátumok segítségével, egyesével, nagyon finom felbontásban tudjuk letiltani bizonyos utasításoknak a végrehajtását. X86-ban ugyan nincs ilyen, de az ARM architektúrában, ami gyakorlatilag minden mobil eszközökben megtalálható processzornak az utasításkészlet architektúrája, lehetőség van arra, hogy bármelyik utasítást predikátumokhoz kössük. A predikátum regisztereket természetesen bizonyos utasítások segítségével lehet állítani, például, hogyha elvégzek egy összehasonlítást, két regisztert összehasonlítok, akkor ennek az eredményét be tudom irányítani egy predikátum regiszterbe, és ezt a predikátum regisztert később föl tudom használni arra, hogy bizonyos utasításokat vagy engedélyezzek, vagy letiltsak. Mi ennek az értelme? Hiszen a jump is, a feltételes ugróutasítás is lehetővé teszi számunkra azt, hogy bizonyos esetekben ez a kód fusson le, más esetekben pedig egy másik kód fusson le. Hát nagyon nem mindegy, hogy hogyan érik el ezt. Később majd látni fogjuk, nem is olyan sokkal később, hogy a processzorok számára az elágazás, a jump, és különösen a feltételes elágazás, az egy borzasztó költséges művelet, ami ahhoz, hogy hatékonyan végre tudja hajtani a processzor, spekulációt igényel, a spekuláció magában rejti a hibázás lehetőségét, ami teljesítmény vonzattal jár, teljesítmény csökkenést okozhat. A predikátumok segítségével ezeket meg lehet úszni. Az előzőekben megismerkedtünk az utasítás típusokkal, és megismerkedtünk az operandusok címzési módjaival is. Most lássuk, hogy ezekből az összetevőkből hogy áll össze egy utasítás. Először is a processzor ezeket az utasításokat binárisan kódolva várja, és nem szöveges módban tartalmazza az utasítás azt, hogy milyen műveletet kell elvégezni. Utasítások hossza szerint megkülönböztetünk két eltérő megközelítést. Vannak architektúrák, ahol minden utasítás hossza ugyanakkora, jellemzően egyébként 4 byte, ilyen például az ARM architektúra is. Más architektúrákban vannak rövidebb és hosszabb utasítások is, ilyen például az X86-os utasításkészlet architektúra. Hogyha alacsony szinten szeretnénk programot írni, borzasztó kényelmetlen lenne, hogyha ezeket az utasításokat nekünk kézzel kellene bitről bitre binárisan kódolni. Ez emberi fogyasztásra, emberi előkészítésre nem alkalmas ez a formátum. Ehelyett van egy speciális programozási nyelv, amit kifejezetten erre a célra használ, vagy definiál minden egyes utasítás készlet architektúra, ez pedig az assembly programozási nyelv. Ez a lehető legalacsonyabb szintű programozási nyelv, melyben minden egyes gépi kód utasításnak pontosan egy szöveges megfelelője lesz, tehát egy-egy a leképzés a gépi kód és az assembly között. Egy úgynevezett assembler levő eszköz fogja elvégezni az assembly kódból a bináris kódolást, de ez az assembler és maga az assembly programozási nyelv is nagyon fontos, hogy architektúra függő. Tehát az X86 assembly és az ARM assembly lényegesen eltér egymástól. Az assemblyből következtethetünk arra is, hogy milyen architektúrára készült az adott program. Ennek demonstrálására most nézzünk egy kis videóbejátszást egy jól ismert filmből. Okay. fel lehetett ismerni, hogy a Terminátor című filmről van szó, és itt látunk egy további snapshotot a filmből, melyen a Terminátor szeméből, szemszögéből tudjuk nyomokvetni a világot, és látjuk, hogy a szeme előtt különböző programkódok listázása történik, miközben célpontot keres. Hogyha szemügyre vesszük azt a programkódot, amit a Terminátor futtat, vagy legalábbis a szeme előtt nyomon követ, akkor abból sokféle következtetést le tudunk vonni. Látjuk, hogy nagyon sok utasítás egy operandusú. Tehát ebből azt sejthetjük, hogy egy viszonylag régi egy operandusú formátumot támogató processzorral rendelkezik ez a Terminátor. És hogyha egy picit jobban utána nézünk, és rákeresünk az utasítások neveire, akkor azt is ki lehet nyomozni, hogy a MOS 6502-es processzornak a kódját látjuk itt a Terminátor szem előtt futni. Ez a processzor volt egyébként az Apple II-nek is a processzora, és ez annak idején egy nagyon olcsó és nagyon nagy teljesítményű processzornak számított, elég sok ilyen mikroszámítógépes rendszernek az alapját képezte. Az interneten vannak olyan fanatikusok, akik még arra is energiát fordítottak, hogy kinyomozzák, honnan származik ez a kód, és sikerrel is jártak. Egyébként kiderült, hogy a Terminátor a Nibble magazinnak egy példaprogramját futtatja. A film más részeiben láthatunk példát binárisan kódolt gépi utasításokra is. Itt látszik a binárisan kódolt forma. Itt ez a sorszám, amit a legbaloldalibb oszlopban látunk, nem olyan érdekes számunkra, mert ez a listázásnak a sorszáma. A következő oszlop tartalmazza a memória címet, utána a következő bájtok pedig az utasításnak a bájtjai. Tehát itt látjuk például az első utasítás 2 bájtos, a következő 3 bájtos, itt van egy 1 bájtos utasítás is, és itt tovább. Tehát vannak 1, 2 és 3 bájtos utasítások. Ez a MOS processzor egy változó hosszúságú kódolást használt a utasítások bináris kódolására. Most pedig lássunk példát a házunk tájáról, egy x86-os architektúrában, hogy néz ki az utasítás kódolás. Ebben a példában egy olyan utasítást veszünk szemügyre, melyben a ECX regiszter értékét megnöveljük EOX-el. Mi megbeszéltük, az x86 két operandus utasítás formátumot használ, tehát csak plusz egyenlő jellegű összeadást képes végrehajtani, és ez az ECX plusz egyenlő EOX nevű bővelet, amiről most itt szó van. Ebből az assembly sorból, hogy add ECX EOX, egy ilyen binárisan kódolt bit sorozat keletkezik, ami 2 byte-ból áll, az első byte, és itt pedig a második byte. Most nézzük meg, hogy milyen részei vannak ennek a 2 byte-os utasításnak. Az első 6 bit az nem más, mint az opcode. Milyen műveletet kell a processzornak végrehajtania? Csupa nulla, ez az összeadás. Hát az összeadás az a legelemibb utasítás, ami létezik, úgyhogy teljesen racionális, hogy innen kezdték az utasítások számozását az X86-ban, csupa nulla látható itt. Utána 2 kiegészítő bitet találunk. Az első kiegészítő bit megmondja, hogy a 2 operandusnak milyen viszonya van egymást. Később majd lesz 2 operandusú, ugye ebben a 2 operandus a CX meg az EAX, és ez a bit határozza meg, hogy melyiket adjuk melyikhez. Az ECX-hez adjuk hozzá az EAX-et, vagy az EAX-hez adjuk hozzá az ECX-et. Ez a 2 lehetőség van, ez a bit dönti el, hogy melyik fog megtörténni. Végül az első byte utolsó bitje határozza meg, hogy milyen adat típuson fogjuk végrehajtani ezt az összeadást. Az 1-es az azt jelenti, hogy ez egy 32 bites összeadás lesz. Nézzük most az utasítás második bájtját. Ez a második bájt 3 részre tagolódik. Az utolsó 2 fogja megadni az összeadásban szereplő 2 operandust, az első pedig magát a címzési módot határozza meg. Pontosabban a második operandus címzési módját, mert hogy az összeadásban, ebben a 0000-val jelölt összeadásban az első operandus kötelező módon regiszter. Ennek a regiszternek az azonosítására 3 bit áll rendelkezésre, ebből már ki is következtethetjük, hogy az X86-os architektúrában mindösszesen 8 regiszter áll rendelkezésre ilyen általános célú műveletekhez. Ennyit tudunk kódolni 3 biten. A második operandusnál ugyanúgy 3 bit áll rendelkezésre, ennek az interpretációja azonban a címzési módot megadó első 2 bittől függ. Itt most 2 darab 1-est látunk, ami azt jelenti, hogy ez az utolsó tag szintén egy regisztert fog kódolni. A 001-es regiszter az nem más, mint az ECX. A 000-as pedig az EAX volt. Tehát itt egy EAX és egy ECX regiszter összeadásáról van szó. Ebből a lila nullából következőleg az ECX-hez adjuk hozzá az EAX-et, és nem fordítva. És 32 bites regiszterek összeadásáról van szó. Ez 2 byte. Ha véletlenül megnyitunk Notepad-del egy Excel állományt, akkor egy óriási káoszt látunk benne, ami emberi fogyasztásra nem alkalmas. Amit ilyenkor a képernyőn látunk, az nem más, mint a bináris utasításoknak az ASCII reprezentációja. Nézzük meg, hogy milyen ASCII reprezentációhoz vezet például ennek az utasításnak a kódolása. 2 byte-ról van szó, ez egy 1-es byte. Ez pedig az ember, ha kiszámolja, most nem számolom ki, ebből is kapunk egy decimális számot, amiből az ASCII táblázat segítségével megkaphatjuk, hogy milyen szimbólum tartozik hozzá. Ebben az esetben például egy vigyorgó fej és egy ilyen sarok keret elem fog kijönni. Tehát Notepad-ben megtalálunk 2 ilyen byte-ot egymás mellett, 2 ilyen karaktert egymás mellett egy Excel fájlban, akkor tudhatjuk, hogy ott egy ECX és egy EAX regiszter összeadásáról van szó. Nézzük meg még egyet, amelyik nem ennyire triviális. Itt egy másfajta címzési módot, egy regiszter címzési módot használunk ugyanúgy egy összeadás műveletnél. Itt az EDI regisztert, ami egy újabb regisztere az X86-nak, szeretnénk megnövelni egy memória tartalommal, a memória tartalmat pedig az EBX pointer fogja azonosítani. Az X86 assembly formátumában ehhez ez az assembly kód tartozik, tehát add összeadásról van szó, az EDI az a target, és ebben az egyik source operandus is. És az, hogy a másik regisztert ilyen szögletes zárójelekbe tettük, az vonatkozik arra, hogy itt valójában nem az EBX hozzáadásáról van szó, hanem az EBX által mutatott memóriatartalom hozzáadásáról beszél ez az utasítás. Nézzük, hogy milyen bináris kód tartozik ehhez. Ez is összeadás, mint az előbb. Nem meglepő, hogy az opkód ugyanúgy csupa nulla bitekből áll. Itt is lesz majd egy bit, ami megmondja, hogy melyikhez adjuk hozzá melyiket, és szintén 32 bites összeadásról van szó. Ehhez a bithez majd mindjárt visszatérünk. Ugyanúgy, mint az előbb, a második byte 3 részből áll, ahol az utolsó 3 bites mező fogja kódolni a 2 operandust. A mód pedig megmondja a címzési módot. Az első operandus, az egyik operandus ebben az utasításformátumban, mint minden másik X86-os utasításformátumban is, regiszter kell, hogy legyen. Ez az 1-1-1-es regiszter, ez azt jelenti, hogy ebben az összeadásban az egyik résztvevő az maga az EDI regiszter. A második operandus szintén egy regisztert kódol, 011, az EBX, de a címzési mód azt mondja, hogy nem a regisztert kell hozzáadni, nem a regiszter szerepel az összeadásban, hanem a regiszter által mutatott memóriatartalom. Tehát ez a 00 fogja ezt jelenteni a processzor számára. És az első byte-ban ez az 1-es bit jelentette azt, hogy itt a regiszterhez szeretnénk hozzáadni ezt a memóriatartalmat, és nem fordítva. Hogyha megint elvégezzük ennek a bit sorozatnak az átváltását hexadecimális formátumban, majd utána ránézzünk az ASCII táblára, hogy milyen szimbólumok tartoznak hozzá, akkor itt egy szívecske és egy pontos vesző karaktert látunk a táblázatban. Az X86-os egy változó hosszúságú utasítás kódolást használó architektúra, és hát most itt van egy példa, amelyik nem egy 2 byte-os, hanem egy 6 byte-os utasítást mutat meg. Itt az EBX-hez egy jó nagy 32 bites értéket szeretnénk hozzáadni. Itt az utasítás opkódja különbözik az eddigiektől, mert hiába összeadásról van szó, ez egy speciális összeadás, hiszen van egy folytatása a 2 byte-nak, egy 32 bites konstans érték, az is hozzátartozik az utasításhoz, ennek egy ennek megfelelően egy másik opkódja lesz. A második byte-ban, ugyanúgy, mint az előbb, látjuk a két összeadásban résztvevő operandust. Most, hogyha az első, ha ez egy adds scalar típusú utasítás, akkor by definition az első regiszter az mindig csupa nulla kell, hogy legyen, ilyenkor ennek nincsen egyéb jelentése. A másik operandusnak viszont van, ez az RBX-et kódolja, és a címzési mód mező meg is mondja, hogy itt egy regiszterről van szó, nem egy memóriatartalomról, tehát az RBX lesz az, amelyik rész lesz az összeadásban, és 32 bites összeadásról van szó. És az utasítás az első két byte után 4 további byte-tal folytatódik, ez maga a 32 bites konstans, amit az RBX regiszterhez adunk. Megint elvégezhetjük a kódolást hexadecimális számokká, majd onnan az ASCII tábla alapján szimbólumokká, és akkor egy másik karaktersorozatot kapunk, ezúttal nem csak 2, hanem 6 karakterből álló karaktersorozatot. Ha utasítás készletekről beszélünk, akkor van egy nagyon-nagyon fontos fogalom, amit mindenképpen le kell rögzíteni, az, hogy milyen byte sorrendet követ a több byte-ból álló utasításoknak a kódolása. Erre többféle lehetőség is van, Lidlandian, Bigendian. Lidlandian úgy kódol egy több byte-os utasítás, hogy a legkisebb helyi értéken lévő byte-ot fogja a memóriában alacsonyabb címre helyezni, és a további helyi értékeket pedig így egymás után egyre növekvő címekre. A Bigendian pont fordítva jár el. A legnagyobb helyi értékkel, a most significant byte-tól kezdi az utasítás byte-jének az elhelyezését, és az adatok, a több byte-ból álló adatoknál is egyébként ugyanerről van szó. A most significant byte-ról kezd, és a least significant byte-ig bezárólag egymás utáni folytatólagos memória címekre helyezi el az utasításhoz vagy az adathoz tartozó byte-okat. És akkor vannak még azok az utasítás készlet architektúrák, melyek mind a két viselkedést lehetővé teszik. Ezek a by-endian utasítás készlet architektúrák. Ilyenkor vagy hardveresen dől el, hogy melyik megközelítést követik, vagy bootoláskor, vagy vannak bizonyos architektúrák, ahol egyébként futás közben is tud váltani endian NIST egy-egy architektúra. Miért van ennek jelentősége egyáltalán? Hát addig, amíg az ember egy adott számítógépet használ izolációban, addig semmi jelentősége nincs. Hiszen ha a byte-okat egy adott sorrendben tároltuk a memóriában, és ugyanolyan sorrendben olvassuk vissza, akkor semmiféle problémát nem fog ez jelenteni. A probléma akkor kerülhet elő, hogyha számítógépek kommunikálnak egymással, és különböző architektúrák kommunikálnak egymással. Amikor én egy több byte-os üzenetet szeretnék a hálózaton átküldeni egy másik számítógépnek, és ő pont fordítva értelmezi a byte-sorrendet, abból galiba lesz. Vagy ha én bináris formában mentettem el a C programomban az F-write utasítással egy integert, és az a 4 byte pont fordítva kerül interpretálásra egy másik számítógépben, amelyik beolvassa azt, akkor abból szintén galiba lehet. Tehát oda kell figyelni az endianisra. Szintén fontos jellemzője utasítás készlet architektúrának, hogy hogyan kezeli a perifériákat. Nagyon sok esetben rendelkezésre állnak külön IO utasítások, mint az x86 architektúrában például ez az in és az out utasítás, melyek segítségével meg lehet címezni perifériákat, lehet tőlük olvasni, lehet feléjük írni adatokat. Ha pedig nincsenek külön utasítások a perifériák elérésére, akkor memóriaként lehet őket kezelni, ezt hívjuk memóriára képzett periféria kezelésnek. Erről egészen részletesen a jövő alkalommal fogunk többet beszélni. Egy újabb fogalom, amivel utasítás készletekkel kapcsolatban találkozhatunk, az az úgynevezett ortogonalitás. Akkor nevezünk egy utasítás készletet ortogonálisnak, hogyha minden utasítás minden címzési módot használhat. Ez azt jelenti, hogy az architektúra nem különböztet meg különböző utasítás típusokat, és nincs olyan, hogy az egyik számára csak bizonyos címzési módokat enged meg, mások számára pedig esetleg minden címzési módot, hanem mindegyik konzisztens módon, egységesen el tudja érni az összes címzési módot, amit a processzor támogat. Bizonyára mindenki hallotta már azokat az elnevezéseket, hogy RISC és CISC. És aki szeret az interneten különböző fórumokon olvasgatni ilyen szakmai diszkusziókat, az bizonyára belefutott már ilyen szinte vallási szintű szembenállásba a RISC és a CISC hívők között. Nézzük, hogy pontosan mit is jelentenek ezek a fogalmak, és van-e értelme egyáltalán ennek az a csarkodásnak. A 70-es években az volt a jellemző az utasításkészült architektúrákra, hogy nagyon sok utasítást támogattak. Sok és nagyon összetett komplex utasításokat támogattak ezek az architektúrák. Ennek az volt az oka, hogy a memória lassú volt, drága volt, és nagyon nehéz volt fordítóprogramokat írni, hiszen lassú volt a hardware is, amelyik a fordítóprogramokat futtatta. Ezért az volt a fontos szempont, hogy az utasítások minél kompaktabbak legyenek, és minél egy utasítás néhány byte, minél több munkával el tudja látni a processzort. Egy utasítás lehívással a lassú és drága memóriából viszonylag sok melót tudjon a processzor magának lehúzni, és utána azzal ő el tud szöszpötölni később. Ez volt az irányvonal, és ezt az irányvonalat hívták úgy, hogy CISC, Complex Instruction Set Computer. Itt a fő szempont az volt, hogy könnyű legyen utasítás szinten, alacsony szinten programozni ezeket a számítógépeket, hiszen a fordítóprogramok kezdetlegesek voltak. Az emberek nagy része assemblyben írta a programjait. És milyen népszerű tudott lenni egy utasításkészlet architektúra, hogyha csupa kényelmes, jól használható utasítás közül válogathatott, amikor írta a programját. Ezekre a CISC utasításkészletekre jellemző, hogy regiszter memória utasításokat is támogatnak. Tehát például össze tudtam adni egy regisztert egy memória tartalommal, mindenféle gond nélkül. Ezek általában redundánsok. Egy adott dolgot többféle úton is el tudunk érni, több különböző utasítás segítségével. Változatos, sokféle címzési mód áll rendelkezésre ahhoz, hogy egy operandust megadjunk. Hát ez is a programozók kényelmét szolgálja, hogy könnyű legyen. Ugye mi is szeretünk szoftveresként, nagyon szeretünk egy olyan API-val dolgozni, ami viszonylag gazdag. Sok változatos, kényelmes függvényből szeretjük összeállítani a programunkat, ugyanaz történik itt, alacsony szinten, elemi utasítások szintjén. Jellemzője a CISC architektúráknak, hogy változó utasításkódolást használnak, változó hosszúságú utasításkódolást, a gyakori utasítások egy, esetleg két bájtosak, és vannak hosszabb utasítások is, hogyha egy ritkább műveletről van szó, akkor annak egy hosszabb szót allokálnak. És ugyancsak az utasítás végrehajtási idővel kapcsolatban is változatossága jellemző, vannak nagyon gyorsan végrehajtható elemi utasítások, és komplex, bonyolult utasítások nyilván több órajel ciklust igényelnek a végrehajtáshoz. Az egyik véglet ebből a szempontból az IBM-nek az egyik architektúrája, melyben van egy utasítást Update Binary Tree névvel, tehát a processzor hardveres szinten képes volt bináris fát kezelni. Most el lehet képzelni, hogy maga az állam volt programozni erre a processzorra, amelyik bináris fát képes volt utasítás szinten kezelni, miközben azt is el lehet képzelni, hogy milyen nehéz volt processzort tervezni ilyen utasítás készlethez. Az Update Binary Tree nyilvánvaló sokkal hosszabb végrehajtást igényel, mint egy egyszerű elemi regiszter összeadás. De hát ezek a kompromisszumok. A 80-as, 90-es években egészen új irányt vett az újonnan megjelenő architektúráknak a tervezési megközelítése. Az volt a fő irányvonal, hogy a processzor legyen minél egyszerűbb. Rájöttek arra, hogy ha nagyon egyszerű processzort terveznek, sokkal átláthatóbb mikroarchitektúrával, akkor azt nagyon hatékonyan lehet implementálni. Ez azt jelenti, hogy olcsóbban elő lehet állítani, magasabb órajelen lehet hajtani, és kevesebb energiát fog fogyasztani a végén a processzor, amit kapnak. Ez a fajta filozófia az, amit később RISC-nek neveztek, ez a Reduced Instruction Set Computing. Itt nem a programozó kényelme a fő szempont, viszonylag elemi, nagyon primitív utasításokból lehet fölépíteni egy programot, hanem a processzornak a kényelme a fontos. A processzort helyezték előtérbe, az legyen minél hatékonyabb, olyan utasításkészletet tervezünk, amire aztán nagyon könnyen lehet hatékony processzort készíteni, implementálni. Egy ilyen RISC rendszerben, amellett, hogy elemi utasításokról van szó, próbálják a redundanciát amennyire csak lehet elkerülni. Ha egy dolgot akarok elérni, azt egyféleképpen tehessen meg, ne csináljunk több alternatívát ugyanarra a dologra, fölöslegesen bonyolítjuk vele a processzort. Aztán a másik dolog, ami nagyon jellegzetes a RISC architektúrákra, hogy nem, általában nem teszik lehetővé a regiszter memória műveleteket. Tehát az, hogy egy regisztert egy memóriatartalommal összeadjak, az egy CISC jellegzetesség. RISC utasításokkal ezt nem lehet megcsinálni. RISC rendszerekben ez valójában két műveletből kell, hogy összeálljon. Egy load műveletből, amik a memóriából kiolvassa az operandust egy regiszterbe, és egy regiszterek közötti összeadás utasításból. De ez nem gond nekünk, hogy elemények az utasítások, hogy nincsen binary tree hardveresen implementálva, hogy egy egyszerű memória összeadáshoz több elemi utasítás kell, nem probléma, mert a 80-as, 90-es évekre már fejlett fordítóprogramok álltak rendelkezésre, többek között a C programozási nyelv is ekkor már elég elterjedt volt, úgyhogy a fordítóprogramnak a dolga egy picikét több lett, de az minket nem érdekel, programozóként mi már ebben az időszakban, a 80-as, 90-es években magas szintű programokat írtunk. Az, hogy a programozó utána egy egészen más utasításkészletet fog figyelembe venni, amikor fordítja a programot, számukra rejtve marad. A mi kényelmünk is biztosított a magas szintű nyelvekkel, a processzor kényelme is biztosított, olyan utasításokat használhat, amik hatékony implementációt tesznek lehetővé. A RISC nem csak az utasítások számát tekintve reduced, hanem a címzési módokból is általában kevés áll rendelkezésre. A fordító program majd szépen össze fogja rakni azt a memória címet, amiből ki kell olvasni az operandust, ne a processzor dolgozzon, ne a processzort terheljük, plusz további címzési módok megvalósításával. Megint csak az egyszerűség jegyében, egy RISC processzorban az utasítás kódolás az szinte mindig fix, és szinte mindig 4 bájtos utasításokat használnak ezek a rendszerek. És mivel minden egyes utasítás elemi, lehetővé válik az, hogy minden utasítás végrehajtási ideje egyforma. És ez egy borzasztó előnyös dolog, sokkal egyszerűbb úgy processzort tervezni, hogy ütemre minden egyes órajelben végzek egy utasítással, vagy legalábbis annak a végrehajtásának egy fázisával. Hasonlítsuk össze most ezt a két tervezési filozófiát. A CISC-nél az volt a fő szempont, hogy tömör legyen. A program legyen kicsi, hogy kevesebb memóriát foglaljon. Egy utasítás sok munkát leír, ezért a program maga tömör lesz. A RISC-nél az egyszerűség volt a fő szempont. Egyszerű processzor, kevesebb tervezési hiba, egyszerűbb fölépítési processzor, kisebb fogyasztás, ahogy már említettem, jobb gyártási kihozatal, és így tovább. Egy másik érdekes vonatkozása a RISC tervezési filozófiának, hogy ezekben a processzorokban sokkal több regiszterre van szükség, mint a CISC-es megfelelőikben. Hogy miért? Hát mert nem tudnak összetett utasításokat leírni, ezért több olyan temporális tárolóra van szükség, amiben részeredményeket lehet tárolni, és ezért van szükség itt több regiszterre. Láttuk a RISC utasításkészleteket, és láttuk a CISC-et. Természetesen az elmélészek nem álltak meg ennél a két típusnál, hanem elkezdtek játszani a lehetőségekkel, és megszületett néhány további alternatíva is. Ezeket inkább zárójelben sorolnám föl, inkább elméleti lehetőségek, mint gyakorlatban elterjedt megoldások. A MISC, vagyis a Minimal Instruction Set Computerben nincsenek regiszterek, minden veremmel működik. Így is meg lehet csinálni egy processzort, így is meg lehet írni egy programot, látjuk, hogy nem ez terjedt el a környezetünkben. Rájöttek arra is, hogy egyetlen utasítás elég ahhoz, hogy egy számítógépet készítsünk. Ez vezetett a One Instruction Set Computerre. Ez egy utasítás egyébként a kivonás, illetve az ezt követő ugrás, amennyiben az eredmény negatív lett. Be lehet bizonyítani, hogy a világ összes algoritmusát meg lehet valósítani ezzel az egy művelettel. Algoritmus elméletből egyébként ez vissza fog még köszönni a későbbi fél években. Elég az hozzá, hogy a mi mostani számítógépeink nem csak egyetlen utasítással rendelkeznek. Az utolsó, ez a legszélsőségesebb véglet, az a NISC, No Instruction Set Computer. Ezek azt mondják, hogy még az egy utasítás is sok, még azt is sajnáljuk a processzortól. Hát ha nincs utasítás, akkor mi van helyette? Hát nanocode, az azt jelenti, hogy közvetlenül a programozó vezérli a CPU-nak az egységeit, tehát az aritmetikai egységnek például a vezérlőjeleit közvetlenül elérhetővé teszik a programozó számára. Kontrolljeleket küldünk tulajdonképpen a processzornak utasítások helyett. Most pedig tekintsük át a környezetünkben lévő legfontosabb utasításkészleteket. Ezeket nem árt legalább műszaki alapműveltség szintjén ismernünk. Kezdjük mindjárt az X86-tal, ezt mindenki ismeri. A körülöttünk lévő laptopokban, PC-kben X86 architektúrájú processzorok találhatók. Az X86 egy meglehetősen régi utasításkészlet architektúra, 1978-ban került bevezetésre. Az Intel 8086 volt az első processzor, amelyik ennek az első változatát implementálta. De hát volt az Intelnek jó pár korábbi processzora is, a 4004-estől kezdve, melynek az utasításkészlet architektúrája azért elég sok hasonlóságot mutat az X86-tal. A nagy áttörést az X86 számára az hozta meg, hogy 1981-ben az IBM, amikor az IBM PC-t piacra dobta, ezt a processzort választotta központi egységként, és mindannyian tudjuk, hogy az IBM PC hatalmas piaci siker volt, és ez meghozta az Intel számára is a hasonlóan nagy piaci sikert. Az X86 eredetileg 16 bites architektúra volt, aztán később megjelent a 32 és a 64 bites kiterjesztés is. Három cég van a világon, mely rendelkezik X86 licenszel. Ők legálisan építhetnek ilyen architektúrájú processzorokat. Ez a három cég az Intel, az AMD és a VIA. A VIA-ról ma már valószínűleg nem sokat hallani, de régebben volt olyan korszak is, amikor a VIA ugyanolyan potens processzorokat fejlesztett, mint a másik két gyártó. Vannak időszakok, amikor az Intel szállít éppen potensebb, gyorsabb megoldásokat, vannak időszakok, amikor az AMD. Most éppen jó pár éves olyan időszakot tudhatunk magunk mögött, amikor az Intel toronylagasan piacvezető volt, az utóbbi néhány évben az AMD visszakapaszkodott, és ez a piaci verseny számunkra, felhasználók számára csak is előnyökkel rendelkezik, hiszen a versengésből mindig kedvező áru és nagy teljesítményi processzorok fognak hozzánk eljutni. Az AMD-vel kapcsolatban külön érdekesség, hogy az X86-nak a 64 bites kiterjesztését ők vezették be. Az Intel próbálta ezt a piacot védeni az X86-tól, de az AMD fölismerte azt a lehetőséget, hogy olcsó, de nagy teljesítményű X86 alapú szerverprocesszorokat gyártson, és ez hatalmas sikerhez vezetett néhány évtizeddel ezelőtt, amikor megjelentek az úgynevezett AMD Opteron processzorok. Aztán az Intelnek se volt már más választása, kénytelenek voltak felvenni a versenyt, és az X86 betette a lábát a szerverek világába is. Az Intel a meglehetősen tetemes profitját félvezetőipari beruházásokba fektette be, amitől hosszú-hosszú éveken, akár évtizedeken keresztül másfél-két generációval járt az összes többi félvezetőgyártó technológiája előtt, ami lehetővé tette számára, hogy sokkal versenytársaihoz képest sokkal magasabb órajellel és sokkal alacsonyabb előállítási költséggel tudja szállítani a processzorokat, ez hatalmas előnyt jelentett számára. Mára ez a gyártás technológiai előny sajnos elolvadt, ennek rengeteg oka volt, szervezetbeli problémák a céggel, rossz döntéseket hoztak a fejlesztéseket illetően, illetve a félvezetőipari kutatások sajnos több ponton kudarcot vallottak. Reméljük, hogy előbb-utóbb ismét versenyképesek lesznek, és akkor megint egy egészséges piaci verseny tud kialakulni ezen a szinten is. De nem az X86 a legelterjedtebb utasításkészlet a világon, hanem az ARM, az ARM, amit mindannyiunk mobiltelefonjaiban, tabletjeiben, okosóráiban, mobileszközeiben megtalálható. Az ARM egy kifejezetten fiatal architektúra az X86-hoz képest, 1987-ben tették le az alapjait. Ezt kezdetektől fogva 32 bitesre tervezték, és 2011 óta, vagyis most már 10 évvel ezelőtt bevezették a 64 bites változatot is. Az ARM-nál sosem az volt a prioritás, hogy a lehető legnagyobb számítási teljesítményt csikarják ki a processzorokból, hanem mindig az egyszerű implementálhatóság és az alacsony fogyasztás elérése volt a két fókuszpont. Az ARM nem egy félvezetőipari gyártó cég. Ők két dologgal foglalkoznak, utasítás készlet architektúrákat fejlesztenek és licenszelnek, és processzor dizájnt árusítanak. Ez a két fő területe a cégnek. Tehát aki akar, az vásárolhat tőlük jogosítványt arra, hogy ARM architektúrai processzort csináljon saját maga, saját tervezési processzort, de ehhez komoly összeget kell az ARM számára kifizetnie. Vagy, ha még nagyobb összeget szán erre a célra, megvásárolhatja az ARM cég egyik előre elkészített processzor dizájnját is. Rengeteg cég licenszel az ARM-tól, szinte minden nagyobb céget ott megtalálunk a listán, itt a fólián is föl lehető jó pár, de ezek mellé még olyanok is fölkerültek, mint a Microsoft például, nem is olyan túl régen, akik vásároltak ARM licenszeket. Nagyon komoly karrierút áll az ARM mögött. A mobil eszközök piacának a berobbanásával egyértelmű volt, hogy az ARM által folytatott irány, vagyis az egyszerű és hatékony processzoroknak a fejlesztése, az pontosan ebbe a szegmensbe nagyon-nagyon jól passzol. És szépen lassan a processzor teljesítménye is nagyon komoly fejlődésen ment át. 2008-ban például, amikor megjelent az iPhone 1. Az iPhone 1 az egy 412 MHz-re downclockolt processzor volt, az Apple letekerte a frekvenciáját a gyárihoz képest, annak érdekében, hogy többet bírjon az akkumulátor. Na ez a processzor 850 dmips sebességre volt képes. Ez a dmips, ez egy benchmark érték, Drystone Million Instructions per Second, egy jó régi benchmark, 850-et adott erre a processzorra. 8 év elteltével már megjelentek a 2,3 GHz-es 4 magos ARM processzorok 47.000 dmips sebessége. Egy iszonyatos nagy fejlődés csak 8 év alatt. Természetesen a fejlődés nem állt meg, mind a mai napig picit lassult, mind a mai napig jelennek meg egyre gyorsabb és gyorsabb ARM processzorok. Sőt, 2020 végére eljutottunk oda, hogy az Apple a laptopjaiba is, a munkaeszköz céljára gyártott laptopjaiba is ARM architektúrájú processzort tett, mégpedig a saját fejlesztésű Apple M1 processzor jelent most meg ebben a körben, ezekben a laptopokban, és nagyon versenyképes teljesítményt ad, fölveszi a versenyt az X86 hasonló szintű megoldásaival, miközben sokkal előnyösebb fogyasztási paraméterekkel rendelkezik. Egy másik elterjedt, de valószínűleg kevesebbek által ismert utasításkészlet architektúra az IBM-nek a Power architektúrája. A legfontosabb lépés a Power történelmében talán 1991-ben volt, amikor az IBM, az Apple és a Motorola összefogott egymással, annak érdekében, hogy az Intelt kiszorítsák, vagy legalábbis versenyre kényszerítsék a desktop számítógépeknek a piacán. Ez a három cég összefogott és megalapította a PowerPC konzorciumot, ami tulajdonképpen az IBM Power architektúrának egy változata volt. Nagyon jó processzorokat fejlesztettek, az Apple egyébként használta is ezeket a hardvereiben. PC-ben sajnos nem terjedt el, viszont munkállomásokban és szerverekben azóta is nagyon-nagyon sok Power architektúrai processzor dolgozik. A PowerPC-re visszakanyarodva még megjegyezném, hogy képes volt X86 hardveres emulációjára egészen elfogadható sebességgel. A Power processzorok egyébként nagyon erősek, felülmúlják az X86-nak a teljesítményét, és ami különös ismertetőjeljük az, hogy nagyon I.O. intenzív feladatokra nagyon alkalmasak. Óriási I.O. sávszélességük van, ahol borzasztó sok diszk, borzasztó sok nagysebességű házati interfész kiszolgálása a cél, ott a Power sokkal jobb választás, mint az X86. Egyébként orrajás szempontjában is nagyon versenyképesek. Már 2007-ben jelent meg 5 GHz-es Power processzor, ez a Power 6-os család volt. 10 évvel később, 2017-ben, csak 4 évvel ezelőtt, 12 magonként 8 szálat támogató Power 8 generáció jelent meg. Ez 96 programszál futását jelenti, hogyha az ember elvégzi a szorzást, ugye 12x8. Tehát ilyen az X86 világban mai napig nincsen. Nem álltak meg. 2019-ben a leggyorsabb szuperszámítógép a világon az egy Power alapú megoldás lett. Ebben a szuperszámítógépben 2916 Power processzor található, és rengeteg Nvidia GPU, ezzel átvette a vezetőhelyet a ranglistán. Hol áll most a Power? 2020-ban bejelentették a Power 10-et, és hamarosan el is kezdik a szállítását. Ez egy olyan processzor, aminek két variánsát lehet megrendelni, megvásárolni. Van egy variáns, amelyik csak 15 magos, viszont magonként 8 szál végrehajtására képes. De van egy olyan kiszerelés is, ami 30 magból áll, de akkor minden mag csak 4 szál végrehajtására képes. És most egy újabb, kevésbé ismert architektúrát nézzük meg, a Spark architektúrát, aminek nagyon szép múltja volt, de sajnos a jövője kérdéses. A Sparkot 1987-ben jelentette be a Sun, hát a Sun időközben megvásárolta az Oracle, tehát most a jogok az Oracle-nél vannak. Ez egy kezdetektől fogva az első naptól kezdve 64 bitesnek induló architektúra volt, és a különlegessége, ami miatt borzasztó népszerű, az a nyíltsága a platformnak. Tehát ezek olyan, olyan szintű nyíltságról beszélünk, hogy az UltraSpark T1 és T2 processzornak a tervrajzai Verilog szinten letölthetők mind a mai napig az internetről, teljesen legálisan. Egyébként ezek meglehetősen jó teljesítményű megoldások voltak. 2011, ez csak 10 évvel ezelőtt volt, a világ leggyorsabb számítógépe Spark alapú volt. 2013-ra visszaestek a negyedik helyre, de hát az még mindig egy nagyon szép pozíció. Ugyanebben az évben megjelent a Spark T5, amelyik egy 8 magos és magonként 16 szál kezelésére alkalmas processzor volt, és sorra jöttek a újabb és újabb generációk. Spark M7 például, azt csak azért említeném meg, mert 32 mag, 8 szál per magos kiosztásban. Ez azt jelenti, hogy magunként 256 szálat volt képes kiszolgálni ez a processzor, és egy szerverbe 16 foglalat is elhelyezhető volt. Tehát hatalmas szál számot engedett meg a Spark alapú szerver. És ez hol volt célszerű? Hát semmiképp sem a mi desktop alkalmazásainkban, amikor böngészgetünk, szöveget szerkezgetünk, esetleg C programozást művelünk, hanem a szerverek világában, ahol webszerverként, adatbázis szerverként funkcionáltak ezek a processzorok, ott nagyon fontos ugye, hogy minél több szál kiszolgálására alkalmasak legyenek. 2017-ben a Spark is elérte az 5 GHz-et, ugyanilyen nagy szálszámmal, de sajnos az Oracle leállította a fejlesztéseket. Hát lehetett tudni, hogy az Oracle-t igazából csak a Java érdekelte, a Sun-nak a Java-ja, azért vásárolta föl a Sun-t, és minden Sun fejlesztést a felvásárláskor sajnos vagy picit később, vagy rögtön azután leállított. De semmi gond nincs, a Spark egy nyitott megoldás, open source, hogy a modern kifejezést használjuk, és a Fujitsu, amelyik korábban is előszeretettel fejlesztett saját Spark processzorokat, átvette a gyeplőt, és be is jelentettek rögtön ebben az évben, 2021-ben fog megjelenni nagy teljesítményű Fujitsu Spark architektúrájú processzor. Van néhány utasítás készlet architektúra, amely ma már a bult részét képezi, de talán érdemes egy keveset beszélni róluk, mert valamiért különlegesek voltak. Kezdjük rögtön az alfával. Valaha volt legkülönlegesebb utasítás készlet architektúrával. A DEC-nek a fejlesztése volt ez az architektúra, és 1992-ben jelent meg, tehát ez egy nagyon fiatal architektúra, sajnos nem élt túl hosszú életet. Ez is a kezdetektől 64 bites volt, és az jellemezte, hogy nagyon-nagyon innovatív. A 21-164-es volt az első processzor a világon, amelyben a CPU mellé ugyanarra a szilikonra helyezték el a cache memóriát. Ez annak idején egyáltalán nem volt elterjedt, ma már minden processzor így néz ki. A 21-264-es, a következő generáció, volt az első CPU a világon, amely képes volt nagyon nagy óreál frekvenciával soron kívüli utasítás végrehajtást elérni. Aztán a harmadik termékük, a 21-364-es volt az első CPU, ami beépített memóriavezérlőt tartalmazott. Megint úttörők voltak. Azóta szinte minden processzorban beépített memóriavezérlőt találunk. A 21-464-es pedig, amelyik a negyedik generációja ennek a családnak, lett volna az első többszáluságot támogató processzor, sajnos csak lett volna, mert időközben a DEC-et felvásárolták és leállították a fejlesztést, ez már nem került forgalomba. Az alfáknak egy nagyon fontos jellemzője, hogy kézi tervezéssel készültek a processzorok. Hogy máshogy lehet tervezni egy processzort? Hát természetesen ilyen kerekkel. Az emberek ilyen grafikus felületeken kapcsolgatnak össze mindenféle funkcionális egységeket, és abból a CAD program készít egy tranzisztor szintű dizájnt. Az alfa nem így működött. Az alfánál kézzel optimalizálták a dizájnokat a teljesítményre, és ez meghozta a gyümölcsét. Nagyon erős levegőpontos egységgel rendelkezett, A 264S, amelyik csak 833 MHz-es processzor volt, háromszor volt gyorsabb lebegőpontos számításokban, mint a kortársa, a Pentium 3 1 GHz-en. Kompak volt az, amelyik végül a Decket felvásárolta, és leállította a fejlesztést, mert nekik is volt saját RISC processzoruk. Ezt most nem soroljuk föl, mert nem lesz rá elég idő. A HP megoldása, a Parisk, ez szintén említést érdemel, szintén azért, mert egy borzasztó erős CPU-ról van szó. Ez is a lebegőpontos egységéről volt híres, 500 MHz-en kétszer gyorsabb volt, mint a Pentium 3-as. És hát miért tűntek el ezek a szép architektúrák, részben felvásárlásoknak köszönhetően, részben pedig tudatos döntésnek köszönhetően? Hát azért, mert mindenki meg volt róla győződve, hogy az egész piacot le fogja tarolni az Intel vadonatúj architektúrája, az Intel Itánium. A HP és az Intel kezdett el rajta dolgozni még 1994-ben, és elég nagy marketing buborékot generáltak köré, óriási sajtófigyelem volt körülötte, és hatalmas összegeket toltak bele a fejlesztésbe. Végül egy nagyon hosszú fejlesztési ciklus végén, 7 év tervezés után, 2001-ben piacra dobták az első változatát ennek az architektúrának, de sajnos az teljesítménye egészen kiábrándító volt. Nem tudtak eladni pár ezer darabnál többet belőle. Az Intel megígérte, hogy hardveresen kompatibilis lesz az x86-tal. Ez meg is történt, csak sajnos a méregdrága nagy teljesítményű CPU mindössze a 100 MHz-es Pentium szintjét volt képes elérni ebben a kompatibilitási módban. Egyébként az Itánium egy fantasztikus ötlet, egy nagyon szép koncepciónak az eredménye, egyetlen egy gyenge pontja van, egy speciális compilert igényel. Egy olyan compilert, amely képes a kódot automatikusan párhuzamosítani, és nem számítottak rá az Intel mérnökei, hogy ezt a hardware fejlesztési ideje alatt nem sikerül előállítani. Egyébként olyannyira nem sikerült előállítani, hogy mind a mai napig a compiler tervezésnek ez a szent grálja, a párhuzamosító compiler, azóta sem létezik. Természetesen sajnálták a HP is, meg az Intel is a sok-sok beleölt pénzt, ezért nem állították le a fejlesztést, próbálták menteni, amit lehetett, de sajnos nem jártak túl nagy sikerrel. 2001-es és a 2007-es év között mindösszesen 55 ezer darabot sikerült értékesíteni belőle, nagy részét egyébként a HP saját adatbázis szervereibe helyezték el. Aztán szépen lassan elkezdtek kiszállni a nagy támogatók a platform mögül. 2008-ban kiszállt a Microsoft, mert hogy volt Windows Itániumra. 2008-tól a Microsoft azt mondta, hogy nem éri meg nekik ezt fenntartani. 2011-ben pedig az Oracle adta meg a kegyelem döfést, ez egy hatalmas veszteség volt, mivel szinte az összes Itániumot Oracle adatbázisok alá hardverként, szerverként adták el, hát ezek után ez már nem vált lehetségessé. Végül 2018-ban az Intel bejelentette, hogy befejezik a fejlesztést, és 2021-ig pedig a supportot is beszüntetik. Mindezek ellenére, hogy ez nem volt kifejezetten egy sikersztori, ez az architektúra, ami az Itánium mögött van, ez meg fog érni nekünk annyit, hogy majd néhány hét múlva a fél év második felében egy fél előadást szálljunk rá, mert érdemes. Most pedig jöjjön egy érdekesség. Van egy figurája a processzor gyártásnak, akinek a neve mindig felbukkan ott, ahol valami nagy siker történik. És ez kezdetben nem is volt senkinek sem szembeötlő, de mostanában az utóbbi néhány évben bizony kiszúrták, hogy ez az ember ez mindig ott dolgozik, ahol valami nagy áttörés történik. Őt ugye úgy hívják, hogy Jim Keller, és hát ő a processzor tervezésnek a rockstárja tulajdonképpen. Az Alpha, nagy sikerű, innovatív Alpha processzoroknak az egyik vezető tervezője, Jim Keller volt annak idején. Amikor az Alpha megszűnt, akkor Jim Keller átkerült az AMD-hez, és azt a két processzort, a K7 és a K8 processzort tervezte, ami képes volt legyőzni az Intelt teljesítményben és fogyasztásban egyaránt. Az volt azon kevés időszakok egyike a történelemben, amikor az AMD felülkerekedett az Intelen. Eladások számában is. Bevezették a 64-es architektúrát, mint már említettem, és betörtek a szerver piacra is. Aztán néhány év elteltével egy kis cégnél dolgozott, P.A. Semi, ez volt a neve annak a kis cégnek, ami igazából nem okozott feltűnést senkinek addig a pillanatig, amíg az Apple föl nem vásárolta 2008-ban, azzal a célral, hogy majd ezzel a céggel fogja terveztetni a saját processzorait. És így is lett. És az Apple A4 és A5, ami nagyon nagy teljesítményű, egészen kisfogyasztású ARM processzorok, amik az iPhone-ok jó néhány generációját kiszolgálták, mind Jim Kellernek munkáját dicsérik. 12-ben visszatért az AMD-hez. Az AMD ekkor már nagyon-nagyon rossz formában volt piacilag. Sajnos a K7 és a K8 sikere már a múlté volt, és minimálisra zsugorodott a piaci részesedésük. Azzal a szándékkal vették föl ismét Jim Kellert, hogy majd ő fogja megtervezni azt az új architektúrát, amivel vissza tudják szerezni az Intel-től a piacot. És ez a processzor meg is jelent 2017-ben, ez volt a Zen architektúra, szintén Jim Kellernek a nevét dicséri. Újabb kihívás után nézett, átment a Teslahoz, ahol a Tesla Autopilot hardverét fejlesztette. 2018-ban otthagyta a Teslát, mert befejezte az ottani munkáját, megtervezte, amit meg kellett, és az Intel csábította vissza magához, ahol 2020-ig dolgozott, és ott személyes okokból hagyta az Intelt, mindenki találgatja, hogy mi lehetett az oka, kivel nem értették meg egymást. Azóta pedig egy TensorRent nevű kis cégnél dolgozik, aki, ez a cég egyébként mesterséges intelligenciához gyárt specializált hardvert. Most pedig foglaljuk össze azokat az architektúrákat, amikről most egy kicsikét részletesebben beszéltünk az imént. Itt azokat az architektúrákat látjuk, amik ma élőnek számítanak, lehet kapni ilyen architektúrájú hardvert. Látjuk, hogy ezek közül az x86 az egyetlen CISC, az összes többi RISC architektúrájú, és ez azért meg is mutatkozik többé-kevésbé a főbb tulajdonságaikban. A regiszterek száma például láthatóan az X86-nál a legalacsonyabb, az A-nál sem túl magas, de csak azért, mert ott kifejezetten az alacsony fogyasztása az egyik fókusz. PowerDale Spark-nál jóval több regiszterünk van, mint az X86-nál, és azt meg is beszéltük, hogy egy RISC-nek miért van szüksége több regiszterre, mint egy CISC-nek. Nézzük meg az utasítás kódolást. Az X86-nál változó hosszúságú, ahogy azt a CISC-ekről tanultuk. Van 1 bájtos utasítás, és van 17 bájtos is. Az összes többi RISC-nél 4 bájtos utasításokat látunk. Megjegyezném, hogy a Powernek volt egy érdekes feature-e, vagy van egy érdekes feature-e, képes tömöríteni a programokat on the fly, röptében kicsomagolja, amikor a processzor lehívja, és tömörítve tárolja a memória a programot. Emiatt ez a fix utasítás kódolás egy kicsikét rugalmasan értelmezendő. Ha a byte sorrendet tekintjük, akkor látjuk, hogy itt aztán van minden. Little, big, bi-endian előfordul vegyesen, attól függetlenül, hogy RISC vagy CISC-ről van szó, és a címzési módoknál pedig az ARM az egy kivétel, kifejezetten sok címzési módja van RISC létére. Látható, hogy a Sparknak mindösszesen 2. Egy igazi vérbeli RISC megoldás. Egy másik tipikus RISC CISC különbség is tetten érhető itt, a periféria kezelés módja. A CISC-eknek, úgy X86-nak is, vannak speciális periféria kezelő utasításai, a RISC architektúrai processzoroknak ilyen nincs. Memóriára leképzett periféria kezelést csinálnak, erről a következő alkalommal fogunk majd beszélni. Itt pedig néhány korábban létező, de ma már nem ismert architektúrát látunk. Ide került még a Motorola-nak a 68000-es architektúrája is, erről nem beszéltünk, ez egy nagyon népszerű architektúra volt korábban, 70-es, 80-as években. A HP-nak az összes régi lézerjuttatója például ilyen processzort tartalmazott. Azért tettük ide, mert ez is egy CISC architektúra, hogy a sok RISC mellett kicsikét a CISC is megmutatkozzon. És látszik a regiszterek számában, hogy megint csak van egy kétszeres különbség a Motorola és a másik két RISC között. Érdekes, az Alfának 100 címzési módja van. Tehát így is lehet processzor gyártani 100 címzési móddal, és az Alfa nem volt egy bukott próbálkozás azért. Az Itánium a végén egy külön címkét kapott, se nem RISC, se nem CISC, ő EPIC. Ez az Explicitly Parallel Instruction Computing, ahogy utaltam rá, erről külön fogunk majd tanulni később a fél év során. Jó sok regiszter van benne, 128, és fix utasítás kódolást használ, de azért ez egy elég széles 16 bájtos formátum. Érdemes még venni egy pillantást arra, hogy milyen műveleteket támogattak ezek a processzorok. A CISC megengedi a regiszterek és a memóriatartalom közötti műveletvégzést, míg a RISC-eknél, ahogy korábban már láttuk, ez nem megengedett, hiszen ez egy komplex művelet, ezt két elemi műveletté bontják le a RISC processzorok. Ennyi fért bele ebbe az előadásba, köszönöm szépen mindenkinek a figyelmet, sziasztok!